2015. szeptember 1-én délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobok Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A tápanyag utánpótlás szerves trágyával szinte lehetetlen, mert egyre csökken az állatállomány. Turbák Zoltán, vackamadarasi farmert hallhatják.
Az egy műtrágyát valamennyibe lehetne helyettesíteni istálló trágyával, csak ahhoz kellettek állatok is. De egyre kevesebb az állatlétszám, ez olyan csökkenőben van most jelenben, hogy már nincs lehetőség istálló trágyával trágyázni.
A szolokmai gyümölcsösöket tönkre teszik a vadak, egyre nehezebb ellenük védekezni. Jakab Sándor, pálinka főzdés válaszol kérdéseinkre.
Most már nem tudunk egyáltalán gyümölcsöt termeszteni a vadok miatt. Nekem van egy tanyám Sikoldi szolokma között, ott a vadakkal van a baj.
Majd a szeptember elején esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A házilag készített szörpöknek és lekvároknak piacot kell keresni, helyben nehéz az értékesítés. Kosta Ignác fenyidi vállalkozóval beszélgetünk.
Ez a vidék, ez nem tudja fölvásárolni az egészet, tehát az lenne jó, hogy kivinni az országba. Valahol piacot szerezni neki.
Az igazi méz egy idő után lekristályosodik, Hajdó Attila oroszhegyi méhész válaszol kérdéseinkre.
Egy idő után minden méz leköt. Csak addig nincs lekötve, amíg ugye hőkezelve van, vagy most frissen van kiszerelve.
Sikertörténetünkben Szalma Borbálla, balavásári nyugalmazott tanárnőt, eredményes borászt ismerhetjük meg.
Nem női munka. Szükség lenne a férfi kézre, és elég szeszélyes a szőlő. Talán a legérzékenyebb az összes mezőgazdasági kultúra közül.
Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Megálltunk, támaszkodtunk a kapára, lomba néztünk, mi egymásra csak álltunk, aztán lassan megint tovább kapáltunk. Támaszkodtunk a kapára, lomba néztünk, mi egymásra csak álltunk, aztán lassan megint tovább kapáltunk. Az út végén letette a kapáját, leültünk, azt megcsókoltam a száját. Megcsókoltam a képit is, nem tudom, hogy aztán mit is csináltunk, ha nem tovább egy cseppet se kapáltunk. Megcsókoltam a képit is, nem tudom, hogy aztán mit is csináltunk, ha nem tovább egy cseppet se kapáltunk. Megcsókoltam a képit is, nem tudom, hogy aztán mit is csináltunk, ha nem tovább egy cseppet se kapáltunk. Megcsókoltam a képit is, nem tudom, hogy aztán mit is csináltunk, ha nem tovább egy cseppet se kapáltunk.
Én Turbák Zoltán, vackamadarasi farmer vagyok, 90 hektár földön dolgozom, abból nagy részben szalmás gabonát termelek, állataim juhok és disznók vannak, részben feletetek a termékekből, többi részét pedig piacon értékesítem.
Könnyen most gabonát termeszteni, mint mondjuk ezelőtt 10-20 évvel, vagy ahogy telnek az évek, ez is egyre nehezebb?
Tapasztalatom olyan 23 év van jelenbe. Amikor 23 évvel ezelőtt megkezdtük a farmereskedést, akkor még csak olyan max. 10 hektárig dolgoztunk földeket. Ebből nagy kultúra, tehát szalmás gabona inkább akkor is több volt, kukoricát, kapás növényeket kevesebbet tettünk, de most, ha pénz van, akkor könnyebb a gazdálkodás, mert abban az időben, amikor kapálni kellett 10-15-20 kapással, kétszer meg kellett a kapásnövényeket kapálni. Most pedig a gyomírtószerek, ezek nagyon jók, csak most igazából pénz, minden pénz.
Legtöbbször azt halljuk, hogy inkább jó volna környezetbarát megoldásokat alkalmazni, nem vegyszerezni. Meg lehet-e oldani úgy a jó minőségű gabonatermesztést, hogy ne használjunk vegyszert?
Mondjuk az egy műtrágyát valamennyibe lehetne helyettesíteni istállótrágyával, csak ahhoz kellettnek állatok is. De egyre kevesebb az állatlétszám, ez olyan csökkenőben van most jelenbe vidékünken, beszélek én Vackamadarasról, hogy már nincs lehetőség istállótrágyával trágyázni, viszont környezetbarát termesztés, ez igazán nincs igény rá. Borzasztó drága lenne az, hogyha ezt meg tudnánk mi oldani, viszont nincsen igény rá.
Talán igény lenne, de nem lenne felvásárló piac. Nem tudnánk megfizetni az ilyen biotermékeket.
Vackamadarason volt még egy ilyen biotermesztéssel egy tanfolyam is, amit mi végigjártunk, ismerjük a feltételeket. Elég körülményes lenne így termeszteni, tehát mi még mindig azt válasszuk a vegyszeres kezeléseket, mert lehetőség sincsen, munkaerő sincsen, mert a munkaerő piacot egy részben nyugat felemésztette, és őszintén mondva inkább szociális segélyes, mint hogy mezőgazdaságban dolgozzon valaki, ezt válassza.
Említette, hogy javarészét a megtermelt gabonának bőrben értékesíti állatoknak adja. Ami megmarad, annak van-e piaca? Tudja-e értékesíteni?
Hát ha nagy a mennyiség és jó a minőség, akkor lehet nagy mennyiségbe jó minőséget értékesíteni feldolgozóknak. Egy megyesi malom vásárolt fel tőlem körülbelül mostanig 8 vagon búzát, kukoricát, amit nem értékesítünk, így inkább piacon értékesítsük, sem még viszont eladóknak is adunk el.
Az értékesítés az így előre leszerződött módon történik, vagy utólag kell keresni a piacot?
Tudva az azelőtt való évről, jó a minőség, van bizonyos mennyiség, akkor nem éppen szerződéses formában, leírt formában, inkább megegyezés alapján, tehát becsület módon történik az ilyesmi. Ezt mi fent tudjuk tartani addig, amíg a minőségünk is jó, mert amelyik percben a minőséget elveszítettük, akkor nincsen többet garancia.
Turbák Zoltán, Vackamadarasi farmerrel készült interjúnkat sugároztuk az elmúlt 3 percben. A folytatásban Mátyás Judit énekel.
Jakab Sándor vagyok, Szolokmába születtem. Nyugdíjas koromban visszamentem Szolokmába, belügyminisztériumnál dolgoztam, és nekifogtam pálinka főzéshez.
Miért vonzotta a falu?
Nekünk gyümölcsösünk volt régebb apám idejében, és azokat valamennyire úgy, ahogy tudtuk, rendbeszedtük, csak sajnos, hogy már megint a medvék összetörték garázdálkodtak.
Mekkora területen van ez a gyümölcsös?
Nekem van 1 hektár 60 ári, almásom benne szilva, és minden évben, mikor terem, összedjük és kifőzzük pálinkának. Hagyományos rézsütőt csináltunk, kazánnal, hűtőbérendezéssel, nagyon finom pálinkát főzünk, de persze csak lassú tűzzel, nem gyorsan, nem ipari mennyiséget, hanem saját szükségletünkre.
Más gazdának, más gyümölcstermesztőnek nem főzik ki a pálinkát?
Kifőzzük a faluba, úgy rengeteg barátom van, megkérde, kifőzzük.
Az utóbbi időben telepítettek egy gyümölcsöst.
Hazajöttem 2001-ben nyugdíjba, 190 darab almafát ütettem. A tavaly kezdtek teremni, ahogy a piros alma megtermett, a medverje mencs összetörte. úgyhogy az egész szalonfámit összetörték. A szilafát újraütettem, kezdett kialakulni, ahogy terem törik össze. Most már nem tudunk egyáltalán gyümölcsöt termeszteni a vadok miatt. Nekem van egy tanyám sikoldó szolokma között, ott a vadakkal van a baj.
Biza a medve még disznót is elvitt Szolokmáról, nem csak az almafákat töri össze.
Igen. Az almafákat, meg pityókát, ami a mindent, hát neki is enni kell, ugye el vannak szaporodva, nincsenek vetések a határon, le vannak csökkentve, régen, mikor kollektív volt, tehát akkor is voltak medve, nem ott van a disznó, de akkor mindenütt vetettek búzát, zabot, ezt-azt, most már nincsen vetés, és ezért rá vannak kényszerülve, hogy bejönnek a kertbe, bejönnek az utcába is.
De hogy lehet ilyen rettegésbe élni, hogy mikor jön a medve? Mert azért bizonyára nem kellemes, mikor megjelenik a portán.
Én már találkoztam nagyon sokszor vele az erdőn, de ő is, hogyha az ember nem fut neki, és nem kiabál neki, nem ordít neki, szép nyugodtan végezze a dolgát. Akkor van baj a medvével, esetleg meg van jeszve valahonnan.
Kártérítést a medvekárért kapott-e, vagy igényelte nem, egyáltalán?
Nem igényeltem, mert az én gyümölcsösöm Hargitához tartozik etéthez, azoknak is enni kell. Nekem is a fiam vadász Gyergyóba. Neki is, hogyha van mit lőjön.
A pálinka főzés terén lesz-e bővítés? Lát-e jövőt a pályázási lehetőségekben?
A helyzet az, hogy így is kell jelentkeznünk a vámosoknál, vámos engedélye főzhetünk, és a gond az, hogy már le vannak szűkül a gyümölcsösök, tönkre vannak menve, vége. Első világháború után kezdték az egész országba, Erdélybe ütötni a gyümölcsösöket, falukra, akár még faluba tetszik menni, szilvás, almás, mindenféle van. És most, hogy ki vannak halva az öregek, nincs rendbeszedve, szépen kimarad az is. Pálinka főzés is el fog maradni, mert az is kivel főzni mindjárt. Aki arra való, hogy pálinkát főzön, az megy Magyarországra, aki pedig otthon van, az nem arra való. Ott ugye ében kell lenni, nem lehet megrészegít, nem lehet. Öregedünk mi is, öregedik a korszak, fiatalok pedig nem jönnek haza a falukra. Például eldugott falu, mint Szolokma, nem igen jön senki haza. Aki van is, ott mennek el otthonról. Nem igaz, hogy nem lehetne megélni. Nagyon jól meg lehetne élni. Kemény munkával, állattenyésztéssel meg lehetne élni. De inkább futnak ki Spániába, Serra-Arm, pedig még arra is pénzek, amilyen hazajönnek.
Van, aki megvegye a pálinkát? Vagy elfogy házilag?
Nem nagyon adunk el. Elkínálgassuk. Ha például valaki jön és megkér, hogy a liter pálinkát adunk, de abból nem lehet hasznot csinálni, nem lehet abból élni, vagy megélhetőséget. Szolokmában mondom, hova fogjak, nincs gyümölcsöse, nagyon keveset főzünk, és jegyezem be magamat oda a kereskedelembe, és akkor nincs értelme nekem. Úgyis már idős vagyok én is.
Jakab Sándor szolokmai pálinka főzéssel hallhattak interjút. Új piacot kell keresni a házilag készített szörpöknek és lekvároknak. A jó bor az idővel nem esedik. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Márkus Erzsébet énekelt. A következő percekben néhány szeptember elején esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
integrált növényvédelem.
Az almáskertben az őszi és a téli alma szüreti munkáinak előkészítésekor ne hanyagoljuk el a nyári almafajták védelmét se. A károsítók közül ilyenkor főleg a varasodás, a sodromólyok, esetleg az aknázomólyok és a kaliforniai pajzstetű károsításának vannak kitéve. Ha szükséges, védekezzünk ellenük. A körtésben már a téli körtefajták termesztése során is elengedhetetlen feladatunk a szüreti munkákra való felkészülés. Már szedéskor gondoljunk a gyümölcs jó tarthatóságának követelményeire. Ennek egyik előfeltétele a szüret idejének jó kiválasztása, illetve a leszüretelt, átválogatott termés szinte azonnali beszállítása a tárolóba. Az őszi barackosokban a keleti gyümölcsmoly hernyói ellen még érdemes a szeptember végén, októberben érő fajtákat permeteznünk. Fajtától függően a rövidebb vagy hosszabb várakozási idejű készítményeket használjuk, a legkorábban érő, tehát a nyári védekezésekből kimaradt fákat, ha azokon a kaliforniai pajzstetű vagy a szilvafa pajzstetű nagy mértékben elszaporodott, érdemes a lárvák ellen hatásos rovarölőszerrel lepermeteznünk. Ügyeljünk arra, hogy a permetlé a fa belsejébe, a szilvafa pajzstetvek tartózkodási helyére jusson. Az érés kezdetétől rendszeresen szedjük fel a mogyoróbokrok alól a hullott mogyorót, addig, míg a lárvák még benne találhatók. A lyukas mogyorók összegyűjtése már nem védekezés, hiszen belőle a lárvák már a talajba húzódtak. A termést nagyobb edénybe tegyük, amelynek aljáról a fertőzött mogyoróból kimászó mogyoró ormányos lárvák összeszedhetők. A szőlőskertben termésérés szüretideje alatt mechanikai növényvédelmi eljárásokkal védhetjük a meglévő termést. Időnként gyűjtsük össze a fertőzött, lehullott, száradó leveleket és égessük el. Ha van rá lehetőségünk, vágjuk ki a fürtből a szürke rothadással és a fakó rothadással, illetve az egyéb korokozók által fertőzött fürt részeket. Ezzel a szüret előtti csapadékos időjárás esetén bekövetkező további károsításukat előzzük meg. A darazsa kártétele ellen biztos védelmet nyújt az éredő szőlőfürtök tülhálóval való bekötözése. Értékes csemegeszőlőben érdemes ezt a többletmunkát elvégeznünk. Háló kifeszítése a madarak ellen nyújt védelmet. A szőlőnkben a szürke rothadás vagy a fakorothadás kártételét a csapadékos nedves időjárás fokozza, a termés jelentős részének pusztulásával fenyeget, nem tehetünk mást, szüretelni kell. A még meglévő termést minél előbb le kell szednünk. A tárolásra, raktározásra szánt szőlőfürtöket válogassuk át, csak laza fürtöket tároljunk, ezekből is vágjuk ki a fertőzött, sérült, repedezett héjú bogyókat, mert a raktározás idején fertőző korokozók főleg a sebzéseken keresztül hatolnak be. A fürtök tárolása közben gondoskodjunk a megfelelő hőmérsékletről és a szellőztetésről. A szőlőt lehetőleg ne tároljuk intenzív illatú terménnyel azonos helyiségben, mert átveszi annak szagát.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Most van a szezonja a zöld paprikának, szeleteljünk fel 2-3 kg zöld paprikát, adagonként fagyasszuk le, és télvíz idején használhatjuk pörkölt ízesítésére. A paradicsomokat darabonként ugyanígy lefagyaszthatjuk. A tojásokat mindig mossuk meg felhasználás előtt, számtalan korokozó tapad meg rajta, amelyek óhatatlanul az ételbe kerülhetnek. A hűtőt langyos ecetes vízzel mossuk át olvasztáskor, fertőtlenít és a kellemetlen szagokat is eltünteti. Használat előtt a citromot görgessük meg egy kicsit az asztal lapján, így lédúsabb lesz. Ha csak pár cseppet akarunk felhasználni, megmosása után szúrjunk bele kötőtűt, úgy nyomjuk ki a levét. A maradékot csavarjuk alufóliába. Lágy sajtot könnyebben tudunk reszelni, ha rövid időre betesszük a fagyasztóba.
Mit legyünk ez, ha nem
Kosta Ignác vagyok Fenyédről. Van vagy 8 féle szőrp, 6-7 féle lekvár, reszeltorma, tárkonyeltével, nagyjából ezek.
Mióta foglalkoznak szőrpkészítéssel, lekvárkészítéssel?
Közel 10 éve. Kertészkedéssel foglalkozunk már, egy zöldségtermesztéssel, és mind néztem, hogy fekete ribizlit főleg nagyon keresik. És gondolkoztam, hogy mégsem mindegy, hogy úgy adom el a gyümölcsöt, vagy pedig földolgozva. És akkor aztán addig gondolkoztuk, hogy nekiálltunk először csak fekete ribizlinek, utána aztán már szaporítottuk, tehát áfonyától elkezdve málna, szeder, bodza, fenyő, megy, rebarbarát is például, és így egyik a másik után. Na, másik éve még ezt is, úgyhogy a skálát úgy elég jól fölnyomtuk, hogy 12 szortiment lekvár meg szörpe. És azon kívül így kapor, eltéve, ecetbe, tárkony, reszeltorma, zakuszka, tehát próbálkozunk mindennek.
Az alapanyagot azt megtermesztik? Vagy ekkora mennyiségnél már kell vásárolni is?
90%-ban saját termés. Az áfonya, amit ugye azt vadon kell szedni, a gyűjteni kell, vagy a som, a csipkebogy, ezek, a többi a málna, vagy fekete ribizli, ezek a többi gyümölcsök, ezek megteremnek nekünk.
Milyen módszerrel készülnek ezek a termékek?
Teljesen hagyományos, tehát semmi gép. Kézzel van kicsavarva az egész hidegen az összes szőrp, úgyhogy nem így tudom, milyen szűrőberendezésekkel centrifugálja, hanem az a régi eredeti, úgy jó két kemény kéz kell hozzá.
Akkor nem csak a család, hanem az egész rokonság besegít?
Csak a család. 4 vagyunk, a fiam a párjával, én a feleségemmel, tehát nagyjából 4 készítsük.
Akkor bizonyára nem unatkoznak, mert hogy ennyi mindent készítsenek, itt látástól Mikulásig kell dolgozni.
Általában, amikor megkezdődik így a szezon, főleg a fekete ribizlinél az úgy van, hogy nappal szedjük, este mossuk, készítsük, aznap, amikor fők sose fekszünk le. Mert ha nem szed idejében, hull le, vagy romlik el, ha le van szedve, akkor gyorsan dolgozni kell. Mi is szedjük le segítség nélkül. Például az idő bátyám besegített a feleségével szedésben, a többi az a családi.
Az értékesítést azt hogy oldják meg? Kiállításokon, vásárokon, vagy már otthonról is elviszik? Kialakult egy ilyen törzsvásárlói kör?
Van olyan, aki kijön hozzánk, vagy külföldiek vannak, tudják, hol lakunk, megállnak, vagy megrendelik, vagy vitetik, kérik. A piacok Székelyudvarhelyen bérelt asztalunk van. Szinte minden nap, amikor ráérünk, vagy nagy munka nincsen, és így a vásárokon, kiállításon, Csíkszereda, udvarhely, inkább így.
Nagy a kereslet most az ilyen kézműves termékek iránt, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor indultak? Inkább nyitunk-e fele?
A kereslet régebb is megvolt, sőt, még jobban el lehetett adni. Most hova tovább, nagyobb a felhozatal. Nagyon sok vállalkozat, akinek módjába állt befektetni, ilyen ültetvényekbe fektetett. 10-ár, 20-ár, 50-ár, olyan is van, hogy 1 hektár, és a piac úgy szép lassan föltelik. Tehát ez mind jó, mind szép, csak jó lenne kivinni innen. Ez a vidék, ez nem tudja fölvásárolni az egészet. Tehát az lenne jó, hogy kivinni az országba. Valahol piacot szerezni neki.
Már próbál kiépíteni ezt a piacot? Vagy összefogás kéne többen, akik ezzel foglalkoznak?
Mi egy bizonyos mennyiséget csinálunk, tehát bemértük magunkat, hogy mennyi a kereslet, és annál többet nem igazán csinálunk, mert kivinni már nekünk csak úgy, mint egy személy, sokba kerülünk. Tehát utazás, kiszállás, kint szálloda, tehát minden eleve nagy kiadás lenne. A közösségben pedig nem igazán, tehát én mindig azt tudom, hogy amikor közös munkáról van szó, aki ott van, vagy pénze nincsen, vagy ideje nincsen, vagy nem ér rá, tehát valaki többet húz, mint a másik, csak előbb-utóbb ebből ilyen válás lesz. Azért jó a családban, hogy így bárki, aki marad, nincs ebből gond, probléma, vagy mi egymás között megoldjuk.
Kosta Ignác fenyédi szőrp és lekvár készítő válaszolt kérdéseinkre. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Szilágyi Sándor énekel, kísér Puka Károly és zenekara.
Zuhar ez a világ, mindig keres hibát, azt a ragyogóját. Beszélik, hogy iszom, és gyakran húzatom hajnali a módát. Szememnek is van egy vége, rákacsinka megyecskére. Nincsen egyik hibám, szeret is a babám azt a ragyogóját. Szememnek is van egy vége, rákacsinka megyecskére. Nincsen egyik hibám, szeret is a babám azt a ragyogóját. Eddig minden babám az első csók után már a szívem kérte. De most a tizedik, nem átsókott pedig ráz a hideg érte. Azt mondja, a szíve fázik, mert a dorga mortól ázik.
de hát vizet iszom a hát, azt a ragyogóját. Azt mondja a szíve fázik, mert a torka mortól ázik. Megjavulok de hát, vizet iszom a hát, azt a ragyogóját.
Hajdú Attila vagyok, oroszegyi méhész.
Mióta méhészkednek, Attila?
10 éve méhészkedünk, de 5 éve folytassuk így nagyobb mennyiségben. 100 termelő családdal vándorolok, s otthon ilyen pót családaink vannak, amiből a többit pótoljuk.
Hova vándorolnak az oroszhagyi méhészek?
Az idén például voltunk a Repcére, Alexandriára, Zakácokra, Römnikovölcse, Dregesán, Kiskapus, onnan hazamentünk a Havasra, és a Havas után bementünk a Napraforgóra, Böregánba.
Jól teljesítettek a méhek? Gyűjtöttek sok mézet?
Azt nem mondhassuk, hogy jó, de a tavainál sokkal jobb volt az év. Meg vagyunk elégedve.
Az értékesítést az hogy tudja megoldani?
Nagy részét háztól értékesítsünk, de értékesítünk piacokon is.
Az emberek vásárolják-e a mézet? Mert a statisztikák azt mutatják, hogy mi Romániában nem fogyasztunk sok mézet.
Hát az biztos, hogy kevesebbet fogyaszt itt az emberiség, mint nyugaton, mert még nem ismerik annyira, hogy jó a méz. Inkább cukroznak a méz helyett.
Melyik az igazi méz, a cukros méz, vagy a nem cukros?
Nem cukros, hanem az lekristályosodik, de az az igazi méz, ami leköt egy idő után. Mert ami nem köt le, azzal valami gond van, az nem tiszta méz. Egy idő után minden méz leköt. Csak addig nincs lekötve, amíg ugye hőkezelve van, vagy most frissen van kiszerelve.
A vásárlók melyik méz típust részesítik előnyben? Miből tud többet eladni?
Legjobban a havasi mézet szeretik, de most per pillanat nincsen. Vegyes mézünk van, ami azt nagyjából helyettesíti.
A vásárlóknak elmagyarázza, hogy melyik méz mire javallott? Vagy ha ő akácmézet akar, akácmézet vesz, ha napraforgót, napraforgót ad.
Szokták kérdezni, hogy melyik mire jó, de mindegyik méz jó. De legjobb az, amelyik több virágból van, ugye nagyobb a gyógyhatása. A havasinak vagy a vegyes méznek.
Én úgy tudom, hogy a méh családok után támogatást is igényelhet. Ön igényli-e?
Van egyféle támogatás, amit igénylünk, de az nagyon kevés az a támogatás, mert olyan követelmények vannak, hogy nem mindenki tudja a mércét ütni, és nem nagyon lehet elrendezni.
Milyen támogatás jönne jól a méhészeknek? Az állam részéről, az unió részéről. Mire mondanák azt, hogy na, ez segít rajtunk, és tényleg van haladás a vállalkozásban?
Legalább van egy olyan támogatásunk, mint az állattartóknak, hogy mit tudom, egy tehénre adnak 100 eurót, akkor egy 5 család mére is legalább egy ilyen 100 eurós támogatás elfogadható volna.
Akkor vajon megszaporodnának a méhészek?
Az biztos, hogy szaporodunk, így is úgy is szaporodunk, mert rengeteg az uniós pályázat, és abvéget szaporodik a méhészet, és úgy mindenféle mezőgazdasági ágazat.
Hajdó Attila oroszhegyi méhésszel hallhattak interjút.
Az apró családjának.
Sikertörténetek.
Szalma Borbála nyugalmazó tanárnőnél vagyunk. Szőlőtermesztő borász Balavásárán tevékenykedik. Mikor aktív pedagógus volt, akkor is a szőlészet borászat jelen volt az életében?
Igen, én már kicsi gyermekkoromtól ebbe születtem, ebbe nevelkedtem. Édesapámiknak elég sok szőlőjük volt, ezzel foglalkoztak. Én megtanultam akkor már kezelni a bort és a szőlőt is.
Most jelen pillanatban van nagy terület?
Határi van a kertbe, sajnos kinn a hegybe ott maradt, nem tudtam rendezni.
Milyen szőlőfajták vannak?
Rizling, királylejánka, muskotáj, muskátotonél.
Mennyire nehéz ezeket gondozni? Mennyire támadják a betegségek, a kártevők?
Nem női munka. Szükség lenne a férfi kézre, és elég szeszélyes a szőlő. Talán a legérzékenyebb az összes mezőgazdasági kultúra közül. Van, aki egy szeszélyes nőhöz hasonlítja, és azt mondja, hogy ha nem foglalkozol vele, rögtön hátat fordít. Hát nagyon sokszor támadják a betegségek, állandóan kezelni kell, még amellett is beállnak a különböző bajok.
A tanárnő kémia szakos tanárnő, tehát valami köze van a mérgekhez, a vegyszerekhez. Gondolom, hogy akkor így könnyebben is ment, könnyebben megértette, hogy mit miért kell tenni, nem?
Ez így van. Biokémiát nem tudom annyira. Tanügy is voltam, tehát ez az oldala nem a legnagyobb erősségem nekem, de azért talán egy lépéssel közelebb állok hozzuk. Inkább a bor kezelésénél van ott, ahol a kémiának hasznát tudom venni. A mérgek keverésénél, a permet levek összeállításánál ott megvan a stabil recept, amit alkalmazni kell, és ott azzal élek.
Az idén sokkal több dolog volt a szőlővel, mint mondjuk az előző években? Mert eléggé felemás volt az időjárás.
Több munka nem volt, de sajnos most kezd beállni a betegség, és látom, hogy a bogyók püffednek, és megy tönkre, beállta a fakorodhadás. Ez baktériumos betegség, és terjed sajnos. Vízhiány miatt is van, kellene a szőlőnek is a víz, ha bár a gyökere le elég mélyen van, és tud felvenni nedvességet, de nem elég. Látszik a szőlőgereznek a fejlődésén, hogy az nem olyan mértékben fejlődött, mint ahogy kellene ebben az időszakban.
Évekkel ezelőtt egy zöldségtermesztővel beszélgettem, egy aranyos nénivel, és kérdeztem, hogy mitől lesznek olyan szépek a zöldségei. És most szó szerint idézem, azt mondta, hogy attól, hogy én minden nap a fenekemet megmutatom nekik. Hát ez azt jelenti, hogy benne van az ágyásba, és gyomlálja az ágyást. A szőlőnek meg kell mutatni a feneket.
Igen, minden nap végig kell menni. Kezdetben azt mondtam, hogy nem tudom egyedül megcsinálni azt, amit elvárt tőlem. És azt mondták, hogy menj végig minden nap a sorokon, és minden nap észreveszel valamit. Egész más technikával dolgozom, de én azt mondom, hogy az embernek a jelenléte kell. És kell szeretni a növényt. Csak akkor van értelme a munkának a szeretet. Szeretet nélkül még az életben sem tudsz meglenni, és ugyanúgy elvárják a növények is ezt, hogy szeressess, dédelgessess, ápoljad.
Beszélgetni is beszélgetnek?
Igen. Mondom, hogy na, nagyon szép vagy, fejlődsz.
Mert a virágtermesztők mondják, hogy ha szeretet veszi körül a növényt, vagy beszélnek hozzuk, akkor szebben virágoznak.
Igen, ez így van. Ugyanúgy van a szőlőnél is. Még jó, hogy simogass meg a gerezdet, és mikor elmész, még visszafordulsz, hogy jaj, de szép vagy, most már kezd látszani, hogy kezdnek a szemek sárgulni, kezdnek kitelni, eső kellene. És utána meleg, mert utána már látszana a beérés első fázisa.
Számít az, hogy mikor van a hajtásválogatás, mikor van a kötözés, ez mennyire tudja befolyásolni majd a termést?
Igen, hogyha sokat összekötünk, akkor megpenézednek a hajtások, és ez az első veszteséghez vezet, mert ha a hajtás penészedett, akkor elmennek, megfeketednek a gerezdek, és nem várhatunk semmit. levegőzni kell. Egy idős bácsival, mérnök bácsi azt a tanácsot adta nekem, ha van időd, 2-3-at kössél egy helyre. Na hát nem 3 ága, de 5-nél többet nem kötök össze azért. Akárhogy van időm, zöld kötözésnél megkezdem, és a zöld kötözéskor úgy indítod el, hogy széthúzod a tövet legyezőszerűen, akkor egész szépen fejlődik. És állandóan a levegő érje a gerezdet, másképpen fejlődik.
Az utóbbi időben nagyon felkapott lett a bio megnevezés. A szőlőnél mennyire lehet ezt megvalósítani? Biomódszerrel lehet-e védekezni a szőlőnél?
Nem tudom, én nem próbáltam. Van olyan kollégám, aki azt mondja, hogy paradicsomnál, zöldségeknél biomódszer megy. Szőlőnél nem hallottam. Ott kötelező módon permetezünk. És sajnos, hogyha beállott, azt mondják, hogy olyan, mint a rák, stagnáltatni, megállítani lehet, de visszafordítani teljesen nem.
Olyan volt-e, hogy az állomány megsínylette a betegségeket?
Van úgy, hogy kiszárad. Én a tavasszal is ültettem 50 tövet, 60-at, abból 40, ha megélt. Nem öntöztem, egyszer ott kezdődik. Akkor beöntöztem, beültettem. Hát van, elhullás van, arra kell számítani mindig.
Erről az aránylag kis területről nagyon finom borok kerülnek a pohárba, és a tanárnőről tudom, hogy díjakat is hozott haza az elmúlt évek folyamán. Milyen borokat készít? Mi az, amivel díjat tud elhozni?
Én mindig vegyessel mentem. Kicsi a terület, azt a keveset nem tudom szétválasztani, és nem érdemes ezekkel külön foglalkozni. Ha nagyobb terület lenne, akkor érdemes, hogy egy parcella, egy változat, másik más, kicsi területről vegyest. Viszont a bor is érzékeny, azt is nagyon sokat kell dédelgetni, tutulgatni, amíg odafejlődik, hogy az érmet kapjon.
Gondolom, hogy mindent idejébe kell végezni.
Persze, ott megvan annak a külön technikája. Az tudomány, az kéztudomány, éppen úgy, mint az orvoslás. A bor készítésének is megvan a maga tudománya.
Említettük beszélgetésünk elején, hogy a tanárnő kémiával foglalkozott, és itt a borkészítésnél, vagy a bornál inkább jön be a kémia. Van, aki azt mondja, hogy szükséges a kénezés, a hordó kénezése, van, aki azt mondja, hogy nélküle is meg lehet oldani. A tanárnő tapasztalatból mit mond? Mennyire szükséges?
Én úgy tanultam, és úgy hallottam, és azt mondták, hogy úgy kell a hordónak a kén, ahogy a női arcnak kell a krém. Tulajdonképpen azzal fertőtlenítjük a hordónak a belsejét. Kimosom a hordót, vizes marad, meggyújtom az áslogot, képződik a kén-dioxid, ami a hordón levő vízzel képezi a kénes savat, és ez a sav belülről teljesen fertőtleníti a hordót. Meggátolja azt, hogy így kapjon, csirátlanítja tulajdonképpen a belső rendszert, és valahogy hat a must, illetve a bor anyagára is. Abba is van egy ilyen fertőtlenítő hatása, mert sok mindent beviszünk, ha nem szűrjük meg azt a mustot.
Olyan nagy mennyiséget a tanárnő nem tud készíteni, hogy ne tudná eladni, de palackozva áll jobban a bor, vagy nagy tételbe, hordóba?
Egy bizonyos ideig cserepfa hordóba kell álljon az a must. Ott kell kiforjon. Utána, hogy ez 1 év után, 2 év után lehet palackozni. De kezdetben, amíg erjedésben van maga az anyag, a must, addig nem szabad palackozni. Illetve ha teljesen csirátlanítottam, és akkor elteszem must formájába. De akkor vagy folyton, vagy teljesen csirátlanítom. Másképpen nem lehet megállítani.
Ha a tanárnőnek felkínálnak egy tavalyi bort, és felkínálnak mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, itt melyiket választaná?
Nem tudnék választani, kíváncsi vagyok a 10 éves borra is azért. Lehet, hogy a tavalyi jó lenne, de ha a 10 éves bor az úgy van kezelve, ahogy azt a könyv előírja, vagy egy nagymester megalkotja, szívesen megkóstolom azt is. Az egészen más. Beért, és az már finom anyag lesz.
Az idei termésből lesz-e jó bor?
Kellene legyen, ha jó Isten megtartsa.
Továbbra is lesz versenyzés is?
Az már kérdés. Az utóbbi időben kimaradtam.
Miért?
Már nem tudok úgy harcolni, mint kezdetben, hogy nekiálltam.
Ha valaki beszélgetésünket hallva felkeres a tanárnőt, és meg szeretné kóstolni ezeket a borokat, megteheti?
Persze, szívesen látok én bárkit.
Mi meg tovább erőt kívánunk a tanárnőnek, és azt, hogy ha olyan lesz a bor, akkor ez kerüljön zsűri elé is.
Megígérem, hogy elviszem, és talán ott sem vallok szégyent.
Sikertörténetünkben Szalma Borbála balavásári nyugalmazott tanárnőt, eredményes borászt ismerhettük meg. Most Buta Árpád Attila énekel.
Nem tagadom sohasem, hogy én a bort szeretem, ne gondoljon azért rólam rosszat senki. Egy a bort szereti, azt a várat kerüli, a babája is szívesebben öleli. Ezért hát szodma testem, pénzt teszek a zsebembe, alól nálam húzatom a fülembe. Itt sem ér a csigat, ótás ember bírani, amíg csak a napon süt a szemünkbe. Házasodni akarok, de csak olyat akarok, aki szintén szereti a bort kóstolni. Mi nem köröl, nem vitáz, sokat nem is magyaráz, szereti a szép notákat húzatni. Aztán majd szombat este pénzt teszek a zsebembe, a notámat húzatom a fülembe. Tehessen kell kocsiról, talog iszom az a jó, amíg csak a napon süt a szemünkbe. Szombat este pénzt teszek a zsebembe, a notámat húzatom a fülembe. Tehessen kell kocsiról, talog iszom az a jó, amíg csak a napon süt a szemünkbe.
A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt ajánlója, ma Olágál Elvira a Moldvai Magyarokról című könyvét ismertetjük. A szerző Olágál Elvira felejthetetlen élménynek nevezte élete első rádió interjúját, amelyet 1990-ben készített Domokos Pál Péterrel, mai napig őrzi, most pedig közkincsé tette más hanganyagokkal együtt a könyvhöz mellékelve. Mint fogalmazott, 1990 után tudatosan keresett minden alkalmat, hogy a moldvai csángó magyarokról halljon. Rengeteg küzdelmüket kísértem végig, az út során pedig csodás emberekkel találkoztam, mesélte Olágál Elvira. A könyv három nagyobb részből áll. Az első egységbe a tudósítások és beszámolók kerültek, a másodikba portrék és beszélgetések, a harmadikban Magyarul tanulni jó cím alatt csángó diákok bemutatkozásai, vallomásai és a csángók magyar nyelvi oktatásának tanárai, műhelytitkai szerepelnek. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen, a Márton Áron utca 8 szám, valamint Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 57 szám alatt, ahol szeptemberben 10-25%-os kedvezménnyel ajánlják a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi.ro címen.
Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett többek között a csíkszentmártoni Bocskor István pékmesterrel, a 20 éves Bocskor pékség tulajdonosával beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben az Agrárgazda című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkban a Sepsiszentgyörgyi 14-es számú dr. Kovács Sándor cserkészcsapat 25 éves tevékenységét elevenítjük fel. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei Gegesről hallhatnak. Perceken belül viszont a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük.
Oh, no.
Csíszér Anna énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A Háromszék Együttes nagymohai táncaival búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra! Thank you.